Üdvözlöm kedves nézőinket! A mai adásban a kutyás terápiáról fogunk beszélgetni vendégemmel, Bérdi Fruzsinával, aki amellett, hogy pszichológus, kutyás terapeuta is. Hát Fruzsina, hogy jött az életedbe az, hogy egyáltalán kutyás terapeuta legyél, és mit jelent egyáltalán az, hogy kutyás terapeuta?
Köszöntöm én is a kedves nézőket! Én nagyon régóta állatokkal foglalkoztam már a pszichológiai képzésemmel párhuzamosan, és az történt, hogy vagy a kutyázás vett el az időt a pszichológiától, vagy a pszichológia vett el az időt a kutyázástól, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy olyan két kutyám volt ebben az időszakban, akik mind a ketten nagyon-nagyon szerették az embereket, és elkezdtem utána olvasni, hogy hogyan van arra lehetőség ma Magyarországon, hogy a kutyák bevonhatóak legyenek mindenféle pszichológiai munkába, és így találtam rá a kutyás terápiára, amivel kapcsolatban elég sok képzés van már ma az országban. Egy nagy ernyő szervezet fogja ezt össze, meg vannak a megfelelő jogszabályok, hogy milyen kritériumoknak kell ezeknek az állatoknak és a gazdáiknak megfelelni. És alapvetően az a fantasztikus ebben a szakmában, hogy gyakorlatilag bármilyen olyan fejlesztő vagy segítő folyamat végezhető kutyával is, ami nélküle. Ez nyilván egy kis költői túlzás, de mozgásfejlesztés, az empátia fejlesztése, kommunikáció fejlesztés, csapatépítő foglalkozások, vezetőképzések, tehát tényleg a bölcsödésektől egészen az idősekig, az épértelműektől a bármilyen fogyatékkal élőkig bárhol meg lehet találni azt, hogy hogyan tud segíteni egy kutya. És az a tapasztalatunk, hogy egy kutyával minden élvezetesebb, akkor miért ne csinálhatnánk velük azt, amit tudunk csinálni nélkülük is.
De gondolom nem alkalmas rá minden fajta kutya. Melyek azok a kutyafajták, akik ezt a feladatot elláthatják?
Alapvetően azt szoktuk mondani, hogy nem a kutya fajtáját, hanem magát az egyedet kell vizsgálni. Vannak olyan fajták, ahol nagyobb eséllyel találunk olyan egyedet, aki alkalmas erre, ugye tipikusan ilyenek például a labradorok, vagy a golden retrieverek, vagy az uszkárok, ebből elég sok van ma a munkában, viszont vizsla, mudi, bármilyen keverék kutya, kistestű, nagytestű, bármilyen állatból lehet terápiás kutya, ha maga az egyed alkalmas rá. Ehhez az kell, hogy semmilyen helyzetben nem utasson agressziót, nyilvánvalóan, tehát még egy vicsorgást sem, nem ugatást sem, pláne ugye bármilyen fizikai agressziót nem utasson az állat. Szeresse az idegen embereket, tehát hogy ő kezdeményezzen interakciót, ne mutasson semmilyen extrém félelmet, jól motiválható legyen, hiszen elég sokat kell azért dolgozni, jó legyen a monotónia tűrése, hiszen például, ha bemegyünk egy óvodába, akkor ott 30 kisgyerek fogja ugyanazt az egy trükköt kérni tőle, és hogyha egy kutya ezt megunja, akkor ő nem biztos, hogy ezeket a foglalkozásokat annyira fogja élvezni. Én alapvetően mentett kutyákkal dolgozom, tehát én a saját kutyáimmal dolgozom, ők mentett állatok, és minden terápiás kutyának van egy kis igazolványa, ezt minden alkalommal az intézményvezető, vagy akár a szülők is elkérhetik, megnézhetik, a megfelelő adatbázisban online is elérhető a vizsgázott terápiás kutyáknak az adatbázisa, és azért nagyon fontos, hogy ezt minden alkalommal ellenőrizzék, mert ha olyan állatok mennek be egy bölcsibe, óviba, iskolába, akik nem vizsgázottak, hanem csak valakinek a nagyon kedves kiskutyája, azok legtöbbször nem voltak letesztelve arra, hogy mit csinálnak akkor, hogyha extrém terhelésnek vannak kitérve, márpedig a 25 gyerek egyszerre sikongatva odaruhanás, az egy elég extrém terhelés egy állatnak, és itt most nem csak arról van szó, hogy majd harapni fog az a kutya, és hogy a gyerekeknek sérülést okoz, de egy morgás, egy vicsorgás, egy hörgés, egy felugrálás is okozhat sérülést, vagy rossz élményt a gyerekeknek, arról nem is beszélve, hogy a kutyának mennyire rossz élmények tudnak lenni ezek, illetve ugye a terápiás kutyák folyamatos egészségügyi szűréseknek vannak kitéve, úgymond, tehát hogy folyamatosan ellenőrzik az ő egészségüket, annak érdekében, hogy semmilyen veszélyforrást ne jelentsenek azokra, akik igénybe veszik ezt a szolgáltatást.
És hogyha most leszűkítjük a kisgyerekekkel való foglalkozásra, akkor milyen típusú foglalkozások jöhetnek szóba például egy bölcsödébe, óvodába vagy egy iskolába?
Nagyon sokszor megyünk sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési nehézséges csoportokba, autistákhoz, hiperaktívokhoz, de ugyanúgy egészséges gyerekekhez is. Nagyon fontos ebben a korban a mozgásfejlesztés, tehát játszunk olyanokat, hogy utánozd a kutyát, oda kell gurulni a kutyához, vagy egy akadálypályán kell követni, ahogy a kutya megy, úgy a gyerekeknek is. A kicsiknél a finom mozgások fejlesztését, a simogatással, öltöztetéssel, hosszú szőrű kutyáknak a szőrét be lehet hajgumizni, vagy hajcsatozni.
Ezt tűrik a kutyák, hogy például begumizzák a szőrüket?
Így van, erre vannak ők kiképezve, hogy ezeket a terheléseket, ezeket a feladatokat ők örömmel csinálják végig, illetve megtanítjuk ugye a gyerekeket ezek során, a foglalkozások során, hogy hogyan figyeljenek oda másiknak az igényeire, hogyan tudnak kommunikálni egy olyan állattal, aki nem tud beszélni értelemszerűen, és ezeket tudják utána ők a mindennapokban a társaikkal is átültetni, a kérést, hogy hogyan kell beszélni, hogy ki kell várni a soromat, hiszen a kutya egyszerre csak egy gyerekre tud figyelni, tehát hiába kiabálok át a másiknak a feje fölött, azt nem fog rám figyelni, hogyan kell odaadni a jutalomfalatot, tehát hogy mindenért, amit kérek, azért adok valamit cserébe, vagy megköszönöm. Bármilyen olyan feladatot meg tudunk oldani, amit az intézmény igényel. Ugye ez egy csapatmunka. Az intézmény elmondja, hogy ők mit szeretnének fejleszteni, hogy mi az ő céljuk azzal, hogy miben szeretnék a mi segítségünket kérni. És ennek megfelelő kutyagazda párost fogunk ajánlani abba az intézménybe, akik ezt a feladatot a legjobban, legtesthez állóbban tudják teljesíteni, és a kutya felvezetője, illetve az ott lévő pedagógusok, illetve segítő szakemberek közösen kidolgoznak egy programot, és ezt aztán szépen a gyerekek legnagyobb örömére általában végre is hajtják.
Tehát akkor tulajdonképpen, amikor terápiás célzattal mentek a kutyákkal intézménybe, mert ugye van, amikor csak bemutató jelleggel, tehát gondolom én, hogy az is egy eléggé bevett gyakorlat, hogy évente egyszer-egyszer elmentek egy intézménybe egyáltalán megmutatni, hogy miről is van szó. De amikor terápiáról van szó, akkor milyen rendszerességgel mentek? Tehát hogy alakul ez a...
Általában a heti egy alkalmas foglalkozást szoktuk javasolni, azért, mert hogy úgy tudunk egy folyamatot fölépíteni, hogy be tudjuk építeni ezt a gyerekeknek a napi rendjébe. Amikor kifejezetten terápiáról van szó, akkor 10-12 alkalmat szoktunk csoportonként javasolni, amikor csak ilyen kutyás foglalkozásról, amikor nincsen konkrét terápiás cél, csak az van, hogy a gyerekek tanuljanak meg kutyázni, legyen benne felelős állattartás, el tudják tölteni a délutánt, akkor az van, hogy egész tanéven keresztül minden héten tudunk menni egy-egy csoporthoz, ami azért is nagyon jó, hiszen a gyerekek már nagyon várják a kutyát, a kutya is már megismeri a gyerekeket, és sokkal szívesebben dolgozik velük, szóval, hogy egy nagyon jó kapcsolat tud kialakulni, ami mentén szintén újabb és újabb mélységeket tudunk bevezetni, hiszen mondjuk a tanév végén a kutyától is el kell köszönni, lehet, hogy jövőre, következő alkalommal már nem jön, így egyfajta veszteségélményre is fel tudjuk készíteni a gyerekeket, vagy hogyha nem sikerül rögtön valami, akkor ugye a kudarc szűrésükkel tudunk foglalkozni, a teljesítmény szorongásokkal tudunk foglalkozni, tehát tényleg gyakorlatilag bármilyen területen tudunk dolgozni ezekkel a gyerekekkel és ezekkel a csoportokkal.
És egy terápiás foglalkozáson hány gyerek vesz részt egyszerre? Mi a gyakorlat?
Az ideális az az, hogy maximum olyan 8-10 gyerek van egyszerre egy kutyával, mert hogy a kutya ennyi helyre tud figyelni nyilván. Előfordul az, amikor mondjuk csak idézőjelben egy angolóra vagy egy nyelvtanóra megsegítésébe segítenek be ezek a kutyák, ugye, mint motiváló eszköz, hogy aki ügyes, az kérhet tőle egy trükköt, vagy megsimogathatja, vagy a kutyán tanuljuk meg angolul a testrészeknek a neveit, és akkor azt meg lehet tapogatni, hogy milyen a lába vagy a füle. Ez esetben nyilván az egész osztály ott van, de hogy ugye ez nem egy ugyanakkora kihívás a kutyának, mint amikor végig kell dolgoznia egy egész foglalkozást. Ugye alkalmazkodunk ahhoz, hogy a gyerekeknek mennyi a figyelmi kapacitása, tehát bölcsikben általában 15 perc jut egy-egy csoportra, és akkor, hogyha van egy 20 fős csoport, akkor őket 15 perc az egyik felével, 15 perc a másik felével, az oviban már általában olyan 25-30 percet is tudnak a gyerekek figyelni, de van úgy, hogy tehát mi is rugalmasan állunk ehhez, hogyha a gyerekek éppen nem annyira alkalmasak arra, mert bármi történhet, hogy kutyázzunk, akkor rajzolhatunk a kutyáról, vagy készíthetünk neki bármilyen ajándékot, nyakörvet, fonhatnak, tehát hogy nagyon sok mindennel össze lehet ezt kötni. Nagyon szeretik a gyerekek például a nyakörvtervezős feladatot, ezt én mindig eljátszom, amikor kapnak egy kifestőt egy nyakörvről, és akkor azt kidíszíthetik, azt kivágjuk, ráhúzzuk a kutya fejére, és megnézzük, hogy hogy áll rajta a nyakörv. Szóval, hogy nagyon sokféle módja van annak, hogy hogyan tudjuk a kutyás terápiát alkalmazni. Úgyhogy általában ezt a 8-10 főt szoktuk relatíve jól funkcionáló csoportoknál. Nyilván, ahol problémásabbak, tehát, hogy bármilyen fogyatékkal élő, vagy bármilyen egyéb egészségügyi problémával küzdő csoportokban, vagy akár a autizmus spektrum zavaros gyerekeknél, hiperaktív gyerekeknél, ott egyre csökken a létszám, hiszen annál nagyobb megterhelést jelent ez a kutyának és a gazdának is.
Ki finanszírozza ezeket a foglalkozásokat?
Ez nagyon változó, hiszen ugye beszélhetünk egyéni foglalkozásról is, ezt nyilván ugye a megrendető, tehát általában a szülők finanszírozzák. Vannak nagyon sok helyen most már, ahol pályázatokon keresztül lehet terápiás foglalkozást igényelni, vagy az intézmények, illetve ugye, hogyha a szülők igénylik ezt igénybe venni, akkor körülbelül egyébként az árazás úgy szokott kijönni, hogy ilyen a foglalkozás hosszától, nehézségétől, céljától függően olyan 500 és 2000 forint per gyerek között szokott változni. Nagy általánosságban ugye ez, nyilván az, hogy mekkora a csoport, illetve hogy milyen problémával keresnek fel bennünket, ez bármelyik irányba még mozoghat, de ez szokott lenni az átlagos, és általában a szülők azért szeretnek arra áldozni, hogy kutyás foglalkozásra járjanak a gyerekek.
Itt Zuglóba voltál már, vagy tudsz arról, hogy bármelyik kollégád lett volna ilyen foglalkozáson?
Tudok arról, hogy vannak Zuglóban is kutyások, én is dolgoztam már Zuglóban, az idei tanévben egyelőre nem. Van egy alapítvány, a Tehetségműhely Alapítvány, ahol átütően tehetséges gyerekekhez jártunk az elmúlt 2,5 évben kutyás foglalkozásokat tartani egy kolléganőmmel, és akkor ott ilyen kis csoportban 4-8 fővel tanultunk a kutyákról, a kutyákkal, szabadtéren is, beltéren is, szóval, hogy ott ez Zuglóban volt most a legutóbbi 2,5 évben, igen.
És kinek nem ajánlott ez a terápia, vagy kiknek nem ajánlott?
Ez minden esetben egyéni elbírás, tehát nem tudom azt mondani, hogy van egy olyan csoport, akiknek ez nem ajánlott. Nyilvánvalóan, akik kevésbé tudnak interakt, tehát akik rettenetesen félnek a kutyáktól, allergiásak a kutyára, értelemszerűen ott egy teljesen más megközelítést kell alkalmazni. Önmagában az, hogyha valaki fél a kutyáktól, az nem kizáró indok, hiszen ezt is fel tudjuk oldani egy jól nevelt terápiás kutya segítségével, hogy szépen fokozatosan hozzuk egyre közelebb a kutyát, és oldjuk föl ezt a rettegést. Minden esetben érdemes a kutya felvezetőjének, tehát a szakembernek a véleményét úgymond kikérni abban, hogy ebben a helyzetben javasolt a kutyás terápia vagy sem. Járunk mozgássérültekhez, járunk értelmileg sérült csoportokhoz, tehát hogy önmagában nincsen egy olyan fix kizáró indok, hogy mi az, amikor semmiképpen nem ajánlott a kutyás terápia. A nyilvánvaló allergiás és egyéb egészségügyi okokon kívül.
Mert mint a kutyaszőr allergiára.
Így van, így van, igen.
Hány kutyád van jelenleg?
Nekem most 3 kutyám van, ők közülük 2 már levizsgázott, a harmadik pedig éppen a képzésének az elején tart egy ideje, de ennél az alapítványnál ez a Matemedic 97 alapítványa, ez egy egyesület, akik terápiás és segítő kutyákat képeznek, de van terápiás malac is az egyesületben, illetve terápiás macska is van az egyesületben, úgyhogy más egyéb állatokkal való foglalkozást is tudunk vállalni, és az ország egyik legnagyobb taglétszámú egyesületeként az egész országban vannak tagjaink, akik nagyon aktívan segítenek az ő környékükön abban, hogy ez egy sokkal elterjedtebb módszer legyen a különféle fejlesztésekre.
Úgy érzed, hogy még rengeteg kiaknázandó területe lenne?
Én úgy érzem, hogy egyre többen ismerik fel az ebben rejlő lehetőséget szerencsére. Egyre több egészségügyi intézmény is kéri a segítségünket abban, hogy hogyan lehetne a kutyázást beépíteni. És ahogy egyre többet értünk meg a kutyákról, úgy válik egyre világosabbá, hogy nagyon olyan területeken is tudnak segíteni, amiket eddig akár nem is feltételeztünk. És én azt gondolom, hogy magának az állatnak a közelsége, tehát ez a természet közeliség, a természethez való tartozás, ez nagyon fontos abban az elvárosiasodó világban, amiben most élünk, hiszen egyre több körülöttünk a beton, a számítógép, a közlekedési eszköz, és az, hogyha egy kicsit ezt a természetet az állatokon keresztül be tudjuk csempészni, annak egy egészen nem megfogható pszichológiai eredménye is van azzal, hogy pusztán fiziológiás szinten a kutyának a simogatása az optimalizálja a vércukorszintet, optimalizálja a légzés számot, a pulzus számot, csökken a stressz hormonoknak a szintje, tehát pusztán azáltal, hogy ott van az állat egy megmérhető fizikai javulásába az embereknek a jólétében. Akár szívbetegeknél is vizsgálták már több kutatással, hogy szívműtétek után, akik kutyásterápián vettek részt, ők gyorsabban épültek föl, mint azok, akik nem. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok jó hatásuk van. Nyilván egy kicsit haza is beszélek azzal, hogy én azt gondolom, hogy itt kell a felelős állattartás szempontjából is elkezdeni azt, hogy a bölcsikben, az ovikban megmutatni a gyerekeknek, hogy miért fontos az, hogy kedvesek, odafigyelőek és empatikusak legyünk egy olyan lényel, aki kiszolgáltatott nekünk, aki nem pont beszéli a mi nyelvünket, és ez nyilván a társadalom egészére is később átültethető lesz.
Hát én köszönöm szépen, Fruzsina, hogy egy kicsit kitágítottad azt az ismeretet, mert ugye az emberek többsége ismeri a vakvezető kutyákat, illetve a mentőkutyákat, tehát most tudtunk új információt is nyújtani, hogy még miben segíthetnek a kutyák.
Így van, én is nagyon remélem, hogy minél többen információt gyűjtenek még arról, hogy mennyi területen számíthatunk a kis négylábúakra.
Köszönöm szépen. Én elköszönök a nézőktől. A következő adásban a kisgyermekkori haragról, illetve agresszióról fogunk Fruzsinával beszélgetni. Várom önöket akkor is. A viszontlátásra!